Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt épp a bajtársainak a pszichológiai terheléséről beszélgettünk, és arra kérdeztem, hogy vajon tudják-e, hogy kik jönnek. Mennyire sikerült vonzóvá tenni ezt az életpályát az életpálya modelljükkel? Tehát mennyire egy komoly vonzó perspektíva az mondjuk egy fiatal embernek, aki mondjuk most érettségizik, hogy esetleg ő valami olyan egészségügyi pályára menjen, hogy aztán a mentőszolgálatnál kössön ki?
Az egészségügyben szükség is volt, és szükség is van a paradigma váltásra. El kell hinni azt, hogy ez nem csak egy munka. Aki ebben dolgozik, azt ez hivatásaként űzi, és őket meg kell becsülni, anyagilag meg kell becsülni, erkölcsileg, és látniuk kell azt, hogy hogyan fogjuk őket képezni, hogyan fogjuk őket megfizetni, és ebből mit tudnak hazavinni, és milyen életet tudnak fölépíteni. A mentőszolgálaton belül ez én azt gondolom, hogy most már abszolút transzparensen és jól kiszámíthatóan látszik az, hogyha valaki hozzánk kerül az érettségi után, akkor ő milyen ápolói képzettségen fog tovább menni, hogyan lesz ő 5.5-ös ápoló plusz 30 ezer forint kategóriaváltással, de mondhatom azt, hogy a novemberi 12%-os béremelés, vagy a most januári 10 plusz 8%-os béremelés után azért mindenki láthatja azt, hogy van egy komoly elköteleződés és tisztelet a saját szakmánk és a munkánk iránt. És a fluktuációs adatok, és az, hogy hányan jönnek a mentőszolgálathoz, pedig azt mutatják, hogy ez egy igenis kiszámítható és tervezhető életpálya itt a mentőszolgálaton belül.
Sokan jönnek fiatalon? Úgy értem, hogy sokan választják mondjuk ezt első munkahelynek vagy hivatásnak?
Abszolút, és azt is mondhatom, hogy a tavalyi évben, amikor a nyári hónapokban úgy döntöttem, hogy női mentőápolók és mentőgépkocsivezetők is jöhetnek hozzánk, akkor az egy óriási fellendülés volt országos szinten. Ma is több mint 20-30 ilyen kolléganő, bajtásnő van itt a mentőszolgálaton belül.
Ha jól emlékszem, akkor tavaly, amikor augusztusban itt járt nálunk, akkor beszélt itt az arénában is arról, hogy ugye valahogy így ígézte a sajtó azt a beszélgetését, ugye, hogy több pénzt és több nőt ígért a mentőszolgálatnak. Ennek mi volt tehát miből gondolta azt, hogy ez erre szüksége van a szervezetnek? Mi volt az indíték?
Minden szervezetnek szüksége van egy folyamatos megújulásra és folyamatos nyitottságra. És régóta idézőjelben ostromolnak minket a női ápolók, akik ugye az egészségügyben, hogyha szétnézünk a kórházi struktúrában, azért az ápolóknak a jó része nő. Én azt gondolom, hogy a mentőszolgálaton belül is el kellett jönni ennek az időnek, hogy paradigmaváltás következzen be, és azok, akik képesek erre, és megvan a tudásuk, és szeretnék ezt csinálni, azokat engedjük be, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, és abszolút pozitívak a visszajelzések. Van női mentőgépkocsi vezetőnk is, pontosan ugyanolyan kiválóan vezet, mint bármelyik férfi bajtársunk.
Egyébként azt mondta, hogy be kell őket engednünk, ennek volt valamilyen szabályozási akadálya korábban?
Évekkel ezelőtt volt munkabiztonsági, jogi egyéb akadálya. Miután ezek elhárultak, utána már csak a döntés kellett meghozni, és föl kellett vállalni ezt a gondolkodást, hogy igen, ez konfliktus is szülhet, hiszen csak olyan mentőállomáson tudjuk őket alkalmazni, ahol megvannak azok a higiéniai körülmények, ahol megvannak azok a szociális helyiségek, ahol ők ugyanúgy tudnak tisztálkodni, pihenni. Ezért ezt föl kellett vállaljuk, és olyan mentőállomásokat kellett keresünk, és azokat a férfi közösségeket pedig meg kellett, hogy támogassuk a bajtársnőkkel.
A rendszer belül szült konfliktust? Mennyire fogadta jól a csapat, a bajtársai? Mennyire fogadták ezt a viszonylag markásnak tűnő váltást?
Mindaddig, ameddig nem voltak itt a bajtársnők, addig kicsit kétkedve. Nyilván mindig is dolgoztak a mentőszolgálatnál nők. Gyakorlatilag 800 hölgy van, aki itt dolgozik, mentőtisztek, mentőorvosok, adminisztratív állomány, tehát nyilvánvalóan volt erről már egy tapasztalatunk, de az, hogy ketten üljenek egy mentőautón, és abból az egyik egy bajtársnő legyen, olyan nem volt. Mindaddig, ameddig ez nem történt meg, addig a férfiak olyan kétkedve fogadták ezt, hogy fogják tudni ezt csinálni, hogy fogják ezt bírni.
Mert ez mégiscsak egy ilyen férfias
dolog?
Hát
igen, ez a férfiakban mindig is benne volt. Én feltettem, hogy mindannyian láttuk már az egészségügyben azt, hogy hogy a nővérek éjszaka a beteget föltesztik az ágyra, a beteget megfürdetik, a tehetetlen beteget, az intenzív osztályon, az altatott, lélegeztetett betegeket, a két nővér elrendezi és tisztába teszi.
De nagyon sok helyen lehet azt hallani, ahol nők korábban nem működtek, és egyszer csak megjelennek, hogy a nők sokszor egész más területeket vagy más feladatokat csinálnak, de sokszor jobban, mint a férfiak. Tehát, hogy nyilván nem pontosan ugyanúgy működünk. Ez látszik már? Tehát, hogy a kollégák túlzott, hogy elfogadták, van olyan helyzet, amikor azt mondják, hogy ezt a nők jobban csinálják?
Így kimondani még nem hallottam, és azt gondolom, hogy van egy nagyfokú büszkeség és önzés is minden férfiban, hogy nehogy azt mondjuk ki, hogy a nők jobban csinálják, de szerintem ezt ki kell mondani, és előbb-utóbb kimondásra fog kerülni. Mi próbálunk ennek nyilvánosságot is keríteni, és akár a közösségi média csatornáinkon, akár az írott vagy olvasott médiában is ezeket a hölgyeket előtérbe helyezni, hogy mondják el azt, hogy ők miért választották ezt a pályát, és miért tudják legalább olyan jól csinálni, mint egy férfi.
Beszéljünk egy picit a technikai oldalról. Ugye emlegettük azt a videót, ami egy közösségi oldalon, ugye a közösségi oldalukon jelent meg, és egy kollégájuk, egy bajtársuk mutatja meg az autóval, hogy mennek Budapesten egy vonulást, hogy beszél az autóról néhány mondatban. Az autó, a járműpark, az rendben van?
Abszolút. Sőt. Azt tudom mondani, hogy az az út, amin elindultunk, az elmúlt 10 évet visszanézve soha nem volt ilyen a mentőszolgálaton belül, hogy ennyire új gépjárműparkkal tudjunk gazdálkodni. Azt is látni kell, hogy tavaly a kinevezésem után, amikor azt mondtuk, hogy 193 mentőautót vásárolunk kormányzati forrásból, akkor két dolgot nem hittek el az emberek. Az egyik az, hogy kormányzati forrásból veszük, és nem EU-s pénzből. A másik pedig az volt, hogy ezek tényleg meg fognak jönni, és nem csak üres ígéretek. Hát most már 130 fut a 193-ból az utakon. Ennyi a gyártói kapacitás, ami megint csak a türelmetlenségem, nem vagyok elégedetlen, ennyit tudnak gyártani. Ahogy jönnek, ők azonnal szerelik és adjuk ki a mentőállomásokra. Most már azért mindenhol az országban elhiszik, hiszen gyakorlatilag majd csak lecseréltük az összes eset rohamkocsinkat, a legmagasabb szintű egységeket, és volt olyan autó, amit egy éve adtunk át, és azt is lecseréltük erre, és az visszalépett egy szintet, és most már csak idézőjelben mentőautóként funkcionál. És ebben az évben ismét 117 autó megvásárlására nyílt lehetőség. Ezzel, hogyha ez is megérkezne ebben az évben, de nyilván a gyártásból fakadóan valószínűleg 19-re is át fog nyúlni az érkezése, akkor azért el fogjuk azt érni, hogy az utakon futó autóink, amik az aktív mentésben részt vesznek, azok 5,8 év lesz az átlag életkoruk. Ezzel ismét azt tudom mondani, hogy akár a V4-eket nézve, akár pedig az európai trendeket nézve, egy egyedülálló gépjármű flottánk lesz.
A felszereltségük mennyire megfelelő? Mennyire elég?
A felszereltségük az gyakorlatilag a hatályos jogszabályoknak megfelelő minden mentőegységünkben, amit nyilvánvalóan mi írunk és mi támogatunk szakmailag, hogy hogyan kell egy ilyen autónak kinézni, minek kell benne lenni. Az eszközparkunk megújítása az, amit az előbb említettem, ami ezekben az autókban nagy értékű eszköz, azokból 1,3 milliárdért lecseréljük ezeket az eszközöket, és ebben az évben, 18-ban még 1,9 milliárd forintot biztosított a kormány az eszközparkunk cseréjére. Ezzel azt tudom mondani, hogy ha ez egyik napra a másikra itt teremne, akkor most ott tartanánk, hogy az utolsó vércukormérőn át a legmagasabb szintű lélegeztetés nyújtó lélegeztetőgépünkig minden eszközünk vadonatúj a 2018-as technológiának, orvostechnikának megfelelő. Azért ez is egy olyan innováció a mentőszolgálaton belül, amivel megint csak, ha nem is évtizedekre, de azért jó néhány évre olyan szintre emeltük a magyar mentést, ami nem elmondható a környező országokról sem.
Mi az, ami technikailag hiányzik?
Hát most azt tudom mondani, hogy ha ezek beérkeznek, akkor semmi olyan nincsen. Már most azon gondolkozunk, hogy a rohamkocsiainkra ultrahangot teszünk, és ezt a szofisztikáltsági szintet is meg fogjuk lépni. De mondhatom azt, hogy akár mentőegység szinten már ezeket úgynevezett nem invazív lélegeztetési technikákat is használjuk, amikor maszkon keresztül asszisztáljuk, segítjük a beteg légzését, nem kell, hogy tubust, hogy csövet helyezzünk a légcsőjébe, nem kell, hogy géppel vagy ballonnal lélegeztessük, hanem a saját légzését próbáljuk támogatni, ezzel is elkerül a számtalan szövődményt, és ezt már a mentőápolóink is tudják nyújtani a betegek számára. azt tudom mondani, hogy egyedülálló Európában. Nagyon-nagyon kevés hely van, ahol ilyen végzettségű emberek ilyen magas szintű technikát tudnak a betegellátásban használni.
A mentőállomások mennyire vannak rendben? Sokat lehet látni, vagy legalábbis rendszeresen lehet látni arról, hogy valahol átadnak egy felújítást, hogy vannak egészen szép állomások, és hát lehet olvasni arról is, hogy mondjuk egy mentőállomás annyira nincs rendben, hogy mondjuk a mentősöknek kell túlórában kifesteni, kitakarítani. Ez mennyire jellemző? Vagy melyik a jellemzőbb ön szerint?
Az a jellemző, hogy az országos mentőszolgálat az ország legnagyobb egészségügyi intézményeként 254 mentőállomással egy akkora intézmény, amiben folyamatosan van egy megújulás, és folyamatosan van egy igény erre. Az elmúlt években a mentőállomásaink fele megújításra került, plusz 30 új mentőállomás épült. Nyilván ezekhez még évekig nem kell érdemben hozzányúlni. De ott van a másik fele, amiben pedig igenis van teendünk. Olyan sehol nincsen, hogy bárkit arra köteleznénk, hogy neki túlórában vagy munkaidő után ott kellene, hogy maradjon. Ha valakinek van ilyen jellegű képzettsége, mert van, ahogy említettem, a mentődolgozók között olyan érték is, ami egy ekkora szervezetben felszínre kerül, vannak olyanok, akinek eredeti szakmájukat tekintve mondjuk ők éppen festőmázolók is, és ők bevállalják azt, és van, hogy a mentőszolgálat a gyorsaság és az egyéb technikák miatt ad festéket, a bajtársak pedig egy közösségi térként és közösségi időtöltésként kifestik. Soha nem kértük ezt, és nem is fogom kérni, de azt mindenkinek látnia kell, hogy törekszünk arra, hogy minden mentőállomásra előbb-utóbb elérjünk, megújuljon, elkezdjük a felújítását, ha más nem a tisztasági festését, mert arra van szükség, rendezzük a környezetét, az olaji szapfogókat kitisztítsuk, és sorolhatnám. Ez egy folyamatos munka és folyamatos feladat. Ma az építőipar fellendülése és kapacitás igénye az olyan, hogy ezzel nem nagyon tud versenyezni a mentőszolgálat. Nyilvánvalóan mi is próbálunk szakembereket keresni, de nem tudok alkalmazni egy festőt, hogy ő fesse mentőmet, mert nem meg se tudnám fizetni a mentőszolgálaton belül. De arra nyilvánvalóan van törekvés külső piaci szereplők részéről is, hogy akár mentőmásokat fogadjanak örökbe, felújítsanak, és szerintem ebben semmilyen szégyennivaló nincs.
Ez működik is, ugye?
Ez működik, és mi mindig is támogattuk. Aki azt mondja, hogy mi ezt nem támogattuk, a vezetőség, az nem mond igazat, mert butaság lenne visszautasítani egy olyan felajánlást, amikor valaki azt szeretné megmutatni a mentőszolgálatnak, hogy a mi munkánk mennyire értékes. Ha egy festőket előállító cég azzal tudja ezt tenni, hogy festéket ad, ha egy nem tudom én, szobabicikli gyártó cég szobabiciklit ad, akkor azt mi örömmel veszük és elfogadjuk. Az is látszik, hogy a kormányzat is törekszik arra, hogy a mentőszolgálaton belül ez a megújulás a mentőállomásokig is elérjen. Erre van azt, hogy a 2018-as évben előkészítünk 21 mentőállomásnak a felújítását, esetleg újjáépítését, hogyha nem gazdaságos a felújítás. Ezen fölül plusz még 4 mentőállomásnak ugyanezen felújítása is elkezdődik. Tehát most csak 21 állomás az, amit már biztosan látunk, hogy ebben az évben plusz forrásból, nem a saját költségvetésünkből elkezdhetünk megújítani.
Hogy látja itt? Nagyon sokszor szóba került a forrásnak a kérdése, és majdnem mindegyik válaszában abból az derült ki nekem, hogy igazából nincs anyagi korlát. Tehát viszonylag, nem azt mondom, hogy korlátlan mennyiségű pénzt tud a kormánytól szerezni a mentőszolgálat működéséhez, de én ezt érzeztem a szavaiból. Így van? Tehát, hogy nincs anyagi korlát tulajdonképpen észszerű köreteken belül?
Bárcsak így lenne. Én azt mondom, hogy helyesen minden intézménynél van egy anyagi korlát. Az egy komoly lobby tevékenységünk, és komoly tisztelet a mentőszolgálat felé a kormány részéről, hogy ezeket a fejlesztéseket finanszírozza, és erre ennyi pénzt áldozott. Ez egy óriási eredménynek tartom azt, hogy a tavalyi évben több mint 10 milliárd forint plusz forrás sikerült a mentőszolgálathoz becsatornázni. Megint csak azt tudom mondani, hogy ez a bajtársainknak a tisztelete és a munkánknak a tisztelete. Ezt a kormányzat nyilván anyagilag tudja egyrészt megtenni, másrészt nyilván a kommunikációjában és egyéb intézkedéseiben. Ez látszik. Sajnos ez nem korlátlan, tehát ha minden héten mennék, minden héten biztosan nem tudnék ennyi pénzt.
De tudna menni egyébként?
Abszolút mondhatom így, hogy akár Balogh miniszter úr részéről, akár Rónai Szűcs államtitkár úr részéről nyitott kapukat döngetek. Azokban az észszerű betegbiztonságot, mentődolgozók biztonságát és kényelmét fokozó fejlesztésekben, amire szükségünk van, ezt példázzák az elmúlt éves eseményei is.
A magyarországi mentés struktúrájából, technikai felszereltségéből, vagy a technikai megoldásokat tekintve, ugye a motoros mentőket említette például, ugye, amik a központi régió esetében, mi az, ami hiányzik ön szerint Magyarországon? Tehát mi kellene ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy most a magyar mentőszolgálatnak a struktúrája, technikája igazán minden olyan lehetőséget tartalmaz és biztosít, ami mondjuk a világon, mondjuk ilyen nagy szavakat elérhető ebben az iparágban?
Én ezt mondom, hogy itt tartunk.
Tényleg?
Igen, ez sokakat meglep, de ennek egy kiváló platformja lesz az, hogy most egy V4-es egészségügyi konferencia lesz, ahol ha le fogjuk mondani a V4-eknek, hogy meg lehet nézni a magyar mentőszolgálatot, hiszen mi standardot teremtettünk. Elindítottuk azon az úton a mentőszolgálatot, hogy hungarikummá váljon, nemzeti értéktárba felvétele van éppen folyamatban. Pontosan azért, mert nagyon kevesen tudják, de tényleg nem csak a környező országban, de Európában sincs olyan mentőszolgálat, ami a teljes országot egységesen fedné le. Azt, hogy nekünk ennyi féle mentőegységünk van is, mint a hagyma héja egymásra épülve öleli körül a betegellátást, az szintén egyedülálló. Bárhova, bármikor arra tudunk küldeni bármilyen egységet, aki minden egészségügyi problémának az ellátását meg tudja kezdeni. Azt senki nem várhatja el a világon, hogy szakorvosok álljanak minden egyes rosszul létnél fejfájásnál, de Magyarországon meg tudjuk azt tenni, hogy szakorvosok ülnek a mentőautóinkon, a legmagasabb szintű rohamkocsiainkon. Szintén a nyugati országokban ilyen magas szintű mentőegységeket nem nagyon működtetnek, ott inkább az az elv működik, hogy egy viszonylagos gyors stabilizálás után egy nagyon gyors transzporttal a kórházban kezdjék el a betegnek az érdemi terápiáját. Mi a magyar mentés szakemberei immáron 131 éve azt gondoljuk, hogy a helyszínre ki kell vinni egy olyan magas szintű ellátást, amivel nyugodtan tudjuk stabilizálni a beteg állapotát, és egy magas szinten ellátott beteget kell, hogy a kórházi struktúrába transportáljunk.
Ez a hungarikum benne?
Többek között.
Vagy mi a hungarikum?
A hungarikum az, hogy az országot egységesen lefedő, 70 éve ebben a struktúrájában működő, de már 131 éve önkéntes egyesületként működő mentés van Magyarországon, és államilag finanszírozottan mindenki számára ugyanolyan standardokkal biztosítjuk az életmentést.
Nagyon sok vita, vagy nagyon sok szóbeszéd tárgya volt korábban a helikopteres mentés. Túl vagyunk ezen?
Én biztos vagyok benne, hogy évek óta túl vagyunk azon. Magyarországon van helye a légimentésnek, még akkor is, hogyha nem vagyunk egy nagy ország, és nincsenek óriási hegyeink, mint mondjuk éppen az osztrákoknál, nyilván azért van értelme. De vannak olyan transportok, vannak olyan feladatok, amihez szükségünk van a légimentésre. Ugye a légimentő KFT az Országos Mentőszolgálatnak a KFT ebben az értelemben. És mi abszolút együtt dolgozunk velük, ha mi bajtársaink ülnek a helikopteren, és ma gyakorlatilag a rohamkocsinál még talán magasabb felszereltséggel érkező szakorvosok, mentőtisztekkel mennek ki a helikoptereinkkel az adott esethez. A légimentés is a földön történik, ezt azért látni kell.
Milyen a kapcsolat az egyébként mentéssel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, hiszen nyilván az Országos Mentőszolgálat mellett különleges speciális feladatokra, például a vízimentésre, ugye van Magyarországon egy igen komoly szervezet. Milyen az együttműködésük ezekkel a szervezetekkel?
A tavalyi évben minden ilyen kapcsolatot fölelevenítettünk, újra gondoltunk, ahol nem voltak egyértelműek a határok, azokat transzparensé tettük, letárgyaltuk, és én büszkén és bátran mondhatom azt, hogy minden ilyen szervezettel, szolgáltatóval kiváló viszonyt ápolunk, és együtt gondolkozunk is, és nem vagyunk irigyek, féltékenyek egymásra attól, hogy a szabad idejében a vízimentőkhöz mennek el nyáron a bajtársaink. Az egy más tapasztalat, az egy más tudás, de a mi protokolljainkat használják az általunk lefektetett standardok alapján.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez a fajta együttműködés, mondjuk a mentés, a speciális mentéseket végző civil szervezetekkel, ez mennyire csak egy ilyen informális együttműködés, tehát hogy ismerik egymást telefonszámait, ismerik egymást közösen, vagy mennyire vállal itt az Országos Mentőszolgálat a saját szakértelmének megfelelően egyfajta ilyen szakmai felügyeletet is, vagy szakmai támogatást?
Abszolút ezt vállaljuk, az utóbbit. Mi ebben stakeholderek vagyunk az összes ilyen szereplő számára. Részt veszünk a képzésükben, oktatásukban, együtt átgondoljuk azokat a protokollokat, ami mind a kettőnket érint, de akár operatív szintre lemenve is, hogyha ha az irányítás nem megfelelő mondjuk a Balaton körül és a mentésirányításnak, nincs kellően a fejében az, hogy ott van éppen az elérhető legközelebb hajó is a parton, ami oda tudna menni segíteni, akkor ezeket újra és újra értelmezve, újra gondolva, elemezve, akkor leülünk velük, és azzal a szereplővel, mint a vízimentők vezetőivel átbeszéljük azt, hogy kivel kell nekünk beszélni, min kell módosítsunk ahhoz, hogy még hatékonyabb tudjon lenni a mentés. Mindannyian én magam is a betegekért dolgozok, és a magyar emberekért, hogy mindenki a leghamarabb, a legmagasabb szintű mentőellátást kaphassa, földön, vizen, levegőben.
Nagyon egyszerűnek tűnhet a válasz, de talán mégsem annyira egyszerű, azért megkockáztatom ezt a kérdést. Mi lehet mérni az országos mentőszolgálat hatékonyságát?
Nehéz azon mérni, hogy mennyi sikeres újraeresztésünk van, hiszen ahogyan mondjuk a SIF-City applikációt is pont azért találtuk ki, hogy a saját munkánk hatékonyságát növeljük is, és a megkönnyítsük a betegellátást, és a beteg életén segítsünk. Ezért én ebben nem mérném, én abban mérném, hogy milyen a mentődolgozók elégedettsége, és milyen a betegek elégedettsége. Én a hatékonyságunkat ezen mérném, hogyha a magyar társadalom elégedett a mentőellátással, ha azt látjuk, hogy akár a közösségi médiában, akár más felületeken támogatnak minket, akár csak verbálisan, és megsüvegelnek minket egy-egy kommentben, egy-egy posztban, akkor az nekünk már sokat jelent, és én azt gondolom, hogy akkor jól végezzük a munkánkat.
A bajnásai miatt is muszájról beszélünk, ha már itt arról volt, hogy megsüvegelik önöket, mennyire veszélyes ez a foglalkozás. Azért lehet erről időre hallani, hogy akár az autósok nem veszik igazából figyelembe a mentőautókat, és más egyéb ügyekről is lehet erről tudni. Mennyire veszélyes dolog ma Magyarországon mentőzni?
Én azt gondolom, hogy annyira veszélyes, mint amennyire minden más terület veszélyes tud lenni a saját kontextusában. Az, hogy itt egy technikai eszközt vezetnek a mentőgépkocsi vezetők, úgy, hogy az megkülönböztető jelzés használ, amiben még betegek és bajtársak is ülnek, az nyilván az egy óriási kockázat és egy óriási felelősség minden területen. Az, hogy egy ember életet meg tudunk-e menteni, sikerül-e azt a vénát megszúrnunk, az egy felelősség. Az, hogy az a beteg agitált, agresszív és mondjuk ellenünk fordul-e, nem rossz indulatból, hanem akár a betegségéből fakadóan, az egy veszélyforrás, az egy kockázat. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, vagy aki emberekkel foglalkozik, az pontosan tudja, hogy milyen veszélyforrásnak teszi ki magát. Mindig is hangsúlyozom, és ez mindenkinek a fejében kell legyen a mentődolgozóknak is, hogy a mi biztonságunk és egészségünk a legfontosabb. Ha velünk valami történik, akkor mi nem fogunk tudni segíteni. Tehát soha nem megyünk bele olyan szituációba, ami előre láthatóan olyan kockázatot hordoz, ami ránk nézve veszélyes lehet.
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a kívásunkat.
Köszönöm szépen. Én.
Hallgatóink, ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.